Tisztelt Elnök úr, hölgyeim és uraim, innen én egy kicsit torzítottan hallom a hangomat, nem tudom, hogy jól van-e beállítva a mikrofon. Amennyiben nincs, akkor segítséget kérek. Tehát a cím nagyon tömör, úgyhogy én azt gondolom, hogy először mutatok egy olyan tartalomjegyzékfélét, de nem a szokásos formában, és megpróbálom önöknek elmondani, hogy miről is fogok beszélni az elkövetkező körülbelül 30 percben. Fent látszik egy nagyon leegyszerűsített formában egy életút, egy életpálya, az origótól a születés pillanatától kezdődik, és valahol ugye véget ér, mert hát sajnos ez már csak így van. Na most az egészséggondozás, a gyógyítás szempontjából ez az ábra most megkülönböztet három fázist, ami természetesen bonyolultabban és kifejezhetőben lehetne. Van egy szakasz az életünknek, remélhetőleg kellően hosszú, ahol egészségesek vagyunk, és legfeljebb az egészség megőrzése lehet az alapvető cél. Utána eljöhet a fázis, amikor valamilyen komoly betegség támadja meg a szervezetet. Én ezt jelöltem akut fázissal, és nagyon sokszor az élet vége felé valamilyen krónikus betegséggel kell valakinek megküzdeni. Mi a Pannon Egyetemen próbáltunk azon gondolkodni, hogy milyen témákat lehet, vagy érdemes választani, olyan értelemben, hogy az tudományosan is érdekes legyen, lehetőleg a társadalmi hasznossága legalábbis hosszú távon igazolható legyen. Hát így az első és talán legfontosabb témánk, ez a bekeretezett rész, az életmód optimalizálással foglalkozó fejezet. Részleteket természetesen fognak hallani. Ez az egyik része a tartalomnak. A másik, hogy az a véleményünk, hogy a számítástudomány, a kommunikációs technológiák, sok minden nagy mértékben fejlődött az utóbbi évtizedekben, és hát remélem, hogy nem különösebben sértő, hogyha azt mondom, hogy az orvosi eszközök, legalábbis a gyakran használt orvosi eszközök egy része még mindig körülbelül ott van, mint ahol az elmúlt évszázad közepén volt. Tehát egyes esetekben indokolt, hogyha a diagnosztikai képességek javítását próbáljuk elérni, mivel informatikai eszközök. És ilyenkor mindig hozzáértem, hogy egy méréstechnikai, számítástechnikai, tehát ezt az együttest hívom alapvetően ennek. És végén a tartalomnak az utolsó blokkja az intelligens automatikus állapotkövetéssel kapcsolatos fejezet. Ennek is azért nyilván egy részletesebb kifejtése meg fog történni. Na most, amikor az ember egy kutatást tervez, akkor megpróbálja megnézni, hogy hosszabb távon a választott téma vajon valóban értékkel bír-e. Hát ilyen típusú ábrákat önök már láthattak, itt most erre a bal felső ábrára gondolok. Itt úgynevezett korfa látható, nem egy, hanem egymásra vetítve két korfa látható. A zöld kontúrú, amelyik a lenti tartományban szélesebb, ez a 2000-es évet jellemezte, aztán valahol így záródik. Az a felső része nem olyan könnyen megkülönböztethető. Amelyik itt lent pirossal indul, és aztán ezzel a sárga résszel fejeződik be ez a kontúr, ez pedig 2050-ről szól. Lehetetlen észre nem venni, hogy a társadalom struktúrájában óriási változások lesznek, tehát az alapvetően mondjuk fiatal társadalom 50 év múlva alapvetően egy idős társadalommá változik. Hogyha ott megnézik, ez a legszélesebb rész, akkor már a javában nyugdíjas korban lévő emberek, férfiak és nők közösségéből fog állni. Hát ez azt jelenti egyébként, hogy a derékhad az, amelyik eltartja akár a fiatalokat, akár az időseket, az egyre szűkebb lesz. Hát ez nyilvánvaló, hogy gondokat fog jelenteni. A gondok másutt is megvannak. Itt látszik három túlélési görbe. A legkülső, ez a zöld színnel rajzolt, ez Japánra vonatkozik. Pillanatnyilag Japánban élnek úgy átlagosan legtovább az emberek, legalábbis a nagy országok közül. Egyébként azt hiszem, hogy Monte Carloban egy pár hónappal tovább élnek. Szóval. De Japán ez a, mondjuk az a cél, ami felé jó lenne konvergálni. Ez a piros, nem tudom néven nevezni, hogy melyik, a Afrikában, ott a Szahara alatti vidéken valamelyik országnak a túlélési görbéje. Magyarország ezzel a sárga görbével van rajzolva. Most látnak két függőleges vonalat is. Azzal, hogy nagyjából megpróbáltam behatárolni a munkaképeskor alsó határát és a felső határát. Mit lehet látni? Hát például azt lehet látni, hogy ez a sárga görbe már sokkal előbb letörik, mint ahogy eléri valaki a nyugdíj korhatárt. Tehát ez az általános népességre vonatkozik. Magyarországon a férfi népességre az igaz, hogyha hát egy kicsit jövőben nézek, mondjuk, hogyha 65 évesnek veszem a nyugdíj korhatárt, akkor jelenleg a férfi lakosság 40%-a nem éri meg a nyugdíjas kort. De nem csak ez a lényeg, ez persze, hogy lényeg a családnak is és a társadalomnak is, hogy egy, ezzel a területtel, amit itt most megpróbálok körberajzolni, ezzel a területtel arányos az a veszteség, amit a társadalom elvisel a korai halálozás következtében. De nem csak ezt viseli el, hanem ezt a szaggatott vonala jelzett további kiesést, amelyik a tartós betegségek miatti munkaerő kiesést jelenti. Tehát mindenféleképpen azt lehet gondolni, hogyha a kettőt együtt nézem, hogy egyre kevesebben vannak az elvileg munkaképes korúak, és még azok közül is nagyon sok ki fog esni. Így akkor, hogyha ilyen szummált görbét felrajzolhatok, ez itt egy logaritmikus skála, 2000-ben kereken 10 millió laktak itt Magyarországon, 2050-ben 8,5 millió környékén van ez, tehát van egy lassú fogyás, hogyha mostanában hallottam, hogyha 100 évre vetítik, akkor körülbelül 5 millió lesz a magyarságnak élettartom, és ösztök hagyunk azok között, az országok között, amelyeket kihalásra ítéltnek, gondolnak, nem tudom, hogy felelősség teljesen ez a kijelentés. De egyelőre az még nagyon messze van. Ez viszont aránylag közel van, hogy az öregedő életkor, azok a 65 év feletti életkorban lévő emberek száma, az rohamosan növekszik. Tehát 2000-ben mondjuk 1,5 millió volt, tehát itt mondjuk 2,5 millió lesz. És közben a munkaképes lakosság is úgy, ahogy a lakosság egészre csökken, az is csökken. Ha netán nem sikerülne a foglalkoztatottsági rátát lényegesen növelni, ez a mostani helyzet, akkor azt lehet mondani, hogy 45-ben már egy foglalkoztatott egy beteg embert el kell, hogy lásson, ez most körülbelül kettő, amit két foglalkoztatott lát el anyagilag, vagy teremti meg a lehetőségét. Tehát ez egy aggasztó dolog, úgyhogy én önkényesen a közeli évek valamelyikére, hát ide valahova 2020 környékére berajzoltam azt, hogy az orvoshiány kritikus lesz, és én még most itt a rezidensekről, meg ilyesmiről nem is beszélek. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy ha semmi rendkívüli nem történik, akkor is a feladatok egy részét mondjuk ezt a részét, ami mondjuk a jelenlegi szint fölötti rész, tehát ettől a vízszintes vonaltól felfele részt, ezt valakinek el kell tudni látni a jövőben. Egy humán erőforrás szerintem erre nem lesz, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogyha az informatika és méréstechnika, tehát a műszaki tudományok nem segítenek, akkor a magyarországi betegellátás egyszerűen tragikussá válhat. Ez persze részben becslés, és a modellek tévedhetnek. Még azt is érdemes megnézni, hogyha nézzük azt, hogy mit kell átvállalni valahogy a mérnöki tudományoknak, hogy most melyek azok a betegségek, amelyek elsődlegesen sújtják a népességet. Hát itt a lehetőségek fel vannak sorolva, én csak ezt a oszloppárt férfiakra, nőkre vonatkozó, ezt emelem ki, ez a daganatos betegségek köre, ez tendenciájában mostanában nő, ez pedig a szív- és érrendszeri betegségek köre, ez tendenciájában csökken. De mégis ebből van pillanatnyi a legtöbb, ebből valamivel kevesebb. Tehát, hogyha mi keressük a helyünket, és a mérnökség segítségét szeretnénk valahogy bevinni az egészségügybe, akkor elsősorban ezeken a területeken kell dolgoznunk. De sok más értelmes feladat is van, ez természetesen nem vonat kétségbe. A Pannonia Egyetemen létrehoztuk ezt a bizonyos egészségügyi informatikai kutatófejlesztő központot, és hát itt most sematikusan próbálom megmutatni, hogy milyen kérdésekkel foglalkozunk, életmód, tanácsadás, majd látni fogják, hogy mit értek alatt a távmonitorozás, otthoni monitorozás kérdéskörét, és azon kívül két speciális képalkotó eljárással, az egyiket kardiológiai vizsgálatok céljára, a másikat neurológiaival, ennek egy gyermeke, aki tudja, hogy mi ez a BCI, ez a Brain Computer Interface, ez az is megjelent a témáink között. Tehát ez az, ami a központnak az alapvető területe, és itt ezek a kis köröcskék, nem is kell ezeket elolvasni, ezek külső és belső partnerek, tehát tulajdonképpen nagy a falat, és próbáltunk hozzá gyűjteni muníciót. Na most, hogyha a kardiovaszkuláris ügyek a legveszélyesebbek, akkor nézzük meg, hogy mi ellen kell elsősorban harcolni. Ez az oszlopdiagram, nem tudom, hogy mennyire olvasható, ez jobb lapok alapján lett ide fölrajzolva, hogy az emberiség szempontjából akár a mortalitást, akár a morbiditást nézzük, hogy melyek a legfontosabb rizikótényezők. Hát az egyes számú a dohányzás, a magas vérnyomás a második, az alkoholfogyasztás, magas koleszterin szint, az elhízottság, a kevés zöldség és gyümölcsfogyasztás, fizikai aktivitás hiánya, és még itt van néhány, ezek már kisebbek, nem is említem. Tehát ez a mortalitást és a morbiditást is jelenti. Én azt gondolom, hogy teljesen logikus egy olyan választás, és azért mondom azt, hogy a legfontosabb témánk az életmód tanácsadással kapcsolatos, mert az úgy, ahogy ez a bekeretezett rész is mutatta, az a kezdetektől, a megszületéstől, a halálunk pillanatáig, ez végig probléma. Sőt, itt ül a nézőközönség soraiban egy kollégám, aki nemrég volt egy külföldi partnernél, és ott hallom, hogy ott már a magzati korban a helyes táplálkozás kérdéseivel, hát az nyilván akkor az édesanyja testén keresztül ezzel is foglalkoznak. Tehát ez a legfontosabb, népegészségügyi szempontból hangsúlyozottan a legfontosabb téma az én felfogásom szerint. Itt az előző előadásokban már hallatszott egyébként az is, hogy a pénz az sokat számít, mert mi azért szegényebb országok vagyunk. Ez a példa, ez már itt elhangzott, úgyhogy én csak megismételem, hogy a várható élettartam Kubába, a várható élettartam az Egyesült Államokba, gyakorlatilag vonalvastagságnyira, szóval ez azonos. Azzal a különbsége, hogy itt körülbelül 30-szor annyi pénzt költenek az egészségügyi ellátásra, mint Magyarország. Egyébként Magyarország is kilóg. Hogyha ennyi pénzt költünk, amennyit költünk, akkor azt lehetne mondani, hogy fele harmada is elég lenne, és ugyanezt az életkort el lehetne érni. Vagy ha ennyit költünk, akkor a cseh értéknek megfelelően mondjuk 2 évvel tovább kéne érni. Tehát sok probléma van ezeknek a megoldásában is. Azt hiszem, hogy az informatikának valamilyen formában helye van. Na most akkor rátérek a táplálkozással kapcsolatos dolgokra. A táplálkozás tudományi eredményeket szeretnénk valahogy mindenkihez eljuttatni. Ugye itt azt hiszem elég kevesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egy ismernek dietetikust. Nem. Ahhoz képest, amennyire a téma fontos, ez a szakma alul reprezentált. Mi azt szeretnénk, hogy az informatika segítségével, internet és hasonló eszközök segítségével mindenkit el lehessen érni. Tehát a tudás megvan, az összegyűlt, az elérhetőséget kell biztosítani. Milyen feladatok megoldására van itt szükség? Össze-vissza kezelem. Tehát az egyik, hogy ugye amire ügyelni kell, hogy a táplálkozás összetétele nem mindegy, hogy milyen, ezt a táplálkozás tudomány ezt kialakította, léteznek mindenféle korlátok, optimum értékek tápanyagokra, élelmiszerekre, nem olvasom ezt fel az összeset, bizonyos harmóniának kell érvényesülni a táplálkozás belül, bizonyos korlátoknak, és így tovább. Ezeket meg kell oldani, meg lehet oldani. Pirossal írtam, szerintem ez egy megoldott feladat, és némi önteltséggel azt mondom, hogy a táplálkozás informatikai segítése az egy magyar tudomány, egy Bálintfi nevű kutatóval kezdődött. Rektor úr biztos tudja, hogy műegyetemnek egyébként diszdoktora az illető, most már meghalt. És azt viszont lehet, hogy itt kevesen tudják, de itt ül a sorokba egy Gál Balázs nevű kollégám, aki ezt elvitte a mindennapi alkalmazhatóságig, ezt a rendszer, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Miről van szó? Nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy azt, hogy valaki mit fogyasztott, akár reggel, akár délbe, este, erre a kollégáink kialakítottak egy aránylag könnyű adatbeviteli rendszert, részleteiről most nem beszélünk. Ezen túlmenően, amikor a rendszerbe valaki belép, akkor táplálkozási analízis adatait itt meg lehet állapítani és megállapítják, vagy automatikusan, vagy az orvosa személyre szabott bizonyos korlátokat meg lehet. A személyre szóló étel érzékenységi adatok bevihetők, akármilyen korlátok, hogy ő nem szereti, ha nem tudom én mit, mert undorodik tőle, vagy bármit lehet mondani. Figyelembe lehet venni a fizikai aktivitást, tehát a mindenkori táplálékbevitel mellett ez is ismert, továbbá ismert egy óriási adatbázis, itt fel van sorolva néhány dolog, úgyhogy ez itt az egész úgy együtt 200 tápanyag, körülbelül 200 tápanyag mélységig képes analizálni, első lépésben analizálni, hogy amit valaki fogyasztott, hogy az neki való, vagy nem való. És meg lehet tanítani, tehát a kiértékelés végén bizonyos következtetések, tanácsok hangzanak el, és én úgy képzelem el, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor a mama a kisfiának ezt mondja, hogy ha vendégek itt vannak, akkor ne piszkáld az orrodat, vagy valami. Szóval nem akarom itt elviccelni a dolgokat, de a tapasztaláson keresztül lehet a folyamatos figyelmeztetéseken keresztül szép lassan meg lehet tanítani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, és utána már megy magától a dolog. az előbb említett Gál Balázs kidolgozta a menü szintézis problémáját, ennek a matematikáját. Hát erről itt különösebben részleteket nem fogunk most beszélni. Úgynevezett hátizsák probléma megoldásáról van szó, tehát sok részből tevődik össze, hogy ez egy ember mondjuk egy hét alatt mit fogyaszt reggel, délbe, este, esetleg még további mondjuk egy-két alkalommal. És lehetett csinálni egy olyan programot, amelyik alapvetően egy genetikus algoritmuson keresztül oldja meg a feladatot, hogy tulajdonképpen az egész napra, az egyes ételekre, az egész hétre vonatkozóan azokat a korlátokat, amelyeket az orvosi vélemény szerint az illetőnek be kéne tartani, ezt konkrét javaslatok formájába fogalmazza meg a rendszer. Ez volt az egyik fejezet. A másik fejezet az akut betegségek ellátásához kapcsolódik. Két dologról fogok beszélni, az EKG vizsgálatok kiterjesztéséről és az EEG vizsgálatokról. Önök valószínű tudják, hogy az EKG a vérnyomás mérés után a második, azt hiszem, helyesen mondom, második leggyakrabban használt orvosi eljárás. Rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik, de azért vannak gyenge pontjai. Például akut infarktus esetén, amiben ugye meg lehet halni, az első változás a sejtek elektromos működésében jelentkezik. Ennek a kimutatására a hagyományos EKG 30-40-50%-os pontossággal képes. Pedig ott az idő, az intézkedése mondjuk másfél óra. Tehát ott, a szlengben mondom, nem lehet vacakolni, hogy most jól értem, vagy nem jól értem. Úgyhogy értelme van a rendszer kiterjesztésének, amit ilyen képi módon úgy tudok ábrázolni, hogyha ha nem néhány 9 elektródát rakunk fel a testre, hanem sokat. És tulajdonképpen az EKG görbék helyett úgy, mintha egy kamerával, egy potenciál eloszlás érzékeny kamerával, akár millisekundumos frekvenciával történne a felvétel, már ebből a képből meg lehet határozni, hogy bizonyos problémák a testfelszínen hova vetülnek ki. Sőt, hogyha még egy kis matematikát is kap az egész eljárás, akkor vissza lehet számítani magára a szervre. Hogyha ezt megtesszük, a térbeli felbontása a regisztrátumnak sokkal rosszabb, sokkal jobb lesz. Következésképpen erre a kérdéskörre, amit itt indításként mondtam, megnyugtató választ lehet adni. Még egy fontos dolog, amivel foglalkozunk, ez ugyanez a műfaj az EEG körben, sok elektródás mérés és inverse számítás, visszaszámítani mindent a kortexre, vagy epilepszia esetén meg kell határozni, hogy hol van az epilepszia gőc, amit akár műtétileg is aztán meg lehet oldani. Most megint visszatértem az EKG-ra. Ezekben a percekben, ha nem itt lennék, ezen a mérésen lennék, most is folyik a SOTE kardiológiai centrumában egy adatgyűjtés, Merkeli professzor úrékkal egyeztetett program szerint. A hirtelen szívhalál rizikójának a becslése rosszul megoldott feladat. És mi úgy gondoljuk, hogy ezzel az eljárással ezt sokkal jobbá lehet tenni. Ennek van jó híre és rossz híre. Az egyik dolog, ami a mai ellátórendszert, magyarországi ellátórendszert is jellemzi, hogy ha a veszély árnyéka megjelenik, akkor beépítenek egy mesterséges, egy ilyen beépíthető defibrillátort a testbe. Hát ez önmagában vagy 2 millió forint a beépítés, a karbantartás, követés, minden, szóval ez egy drága dolog. És nemzetközi statisztikák szerint, én remélem, jól emlékszem, 10-15 esetet feleslegesen építenek be, mert veszély, a hirtelen szívhalál nem fog bekövetkezni. Tehát, hogyha ezt mi előre is jobban, pontosabban meg tudnánk becsülni, hogy ki az, aki ténylegesen veszélyeztetett, akkor ez nyilván egy jó dolog lenne. Hát ehhez ilyen speciális kis mellényt, hagyd mondjam el egy kis büszkeséggel, hogy azért itt van ipari hátterünk, ezt az Innomed készítette, és hát ugye van orvosi háttér, amit itt is látunk, azon kívül van nemzeti háttér is. Ezekkel a képletekkel én nem akarok itt semmit különöset mondani, bár látom itt, hogy milyen jó lenne. Azt akarom pusztán megemlíteni, hogy úgy gondoljuk, hogy olyan módszereket kell nekünk csinálni, ami kísérletileg és biofizikailag megalapozott. Ugye pusztán empíriára nem lehet felépíteni egy igazi eljárást, és hát ez csak azt mutatja, hogy ezen a területen, ez most a hirtelen szívhalál ügyhez tartozik, ezek a kellékek megvannak. Ez másnak a munkája, ez nem. Na most csak egy érdekességet mutatok, hogy az, amit most mérnek a kardiológiai centrumban, az ilyesmi regisztrátumokat eredményez. Ez egymás követő szívciklusok során nézzük, hogy abban a szívciklusban mennyi volt az esélye annak, hogy elinduljon egy hirtelen szívhalálra vezető aritmia. És azt lehet látni, hogy aki igazán beteg, ott néha bizony ez az esély nagyon megnövekszik. Tehát ezt ki lehet mutatni. Ciklusról ciklusra vonatkozóan végbe mennek ezek a dolgok, és a kapcsolódó numerikus modellezési eljárásokkal azt is tudjuk, hogy ilyenkor belül mi van a szívizomban. Ez áttérés az EEG típusú vizsgálatokra. Ez az eredmény konkrétan arról szól, hogyha egy ilyen ujjal dopoló mozgást csinálunk, azért ennél is akkor egyszerűbb dolog kevés van a világon, hogy akkor az agy hogyan szervezi meg, milyen részei vesznek részt a mozgás megszervezésében, végrehajtásában. Akár csak a gondolat, hogy meg fogom kopintani az asztalt, hogy mi vesz ebben részt. Ez itt mellette egy hozzátartozó idődiagram, amelyik millisekundumos felbontással képes az eseményeket követni. Hát én úgy tudom, ezt a Nagy Zoltán professzor úr vezeti ezt a részét a kutatásnak, én úgy tudom, hogy ilyen felbontással másutt nem tudják ezt a feladatot megcsinálni. Úgyhogy nem azt mondom, hogy kész, de nagy igyekezettel folytatjuk. Most egy kicsit visszatérnek a mérnökség oldalára. Ugye nem sok, egy kutatót nem nagyon érdekel, hogy egy eredményt mennyi idő alatt tud megkapni. A lényeg az, hogy működik egy effektus, vagy nem működik ez a dolog. De hogyha arra gondolunk, hogy ebből terméket kellene csinálni, akkor már a gyorsaság számít. Tehát itt most a kutatócsoportunk egyes tagjai, Juhász docens úrral az élen, grafikus kártyák használatával eljutott addig, hogy gyakorlatilag real-time módon lehet követni, hogy az agykéreg aktivitása miként változik. Tehát én azt hiszem, hogy ez is egy aránylag tisztességes dolog. Az utolsó fejezet, amiről szólni akartam, hogy én úgy tudom, hogy az egészségügyi kiadások nagyon jelentős részét, nekem most valamilyen 70% rémlik, de nem vagyok benne biztos, tehát minden esetre nagy százalékát a krónikus betegellátás viszi el. Ezért kézenfekvő, hogy az informatikai eszközeit vigyük el a lakásokba, különösen az idős emberek otthonába, és itt részben voltak olyan kis ábrák, hogy itt mindenféle szenzorokkal, gyakorlatilag ilyen vagyonvédelmi szenzorhoz hasonló szenzorokkal, hogyha felszerelnek egy otthont, akkor annak a jelzéseiből lehet látni, hogyha hogyha mondjuk az idős embernek a betegség következtében a viselkedési módja megváltozik. Ez nem egy nagyon specifikus jelzés, de mégis arra utal, hogy érdemes lenne egy alaposabb kivizsgálás. Tehát ez az egyik fejezet, ezt a G-vel közös projektnek egy ábrája, amit itt látunk. A további szenzorok, itt fel van sorolva néhány, de ez egy moduláris rendszer, tehát ez folytatható. Egyszerű dolgokról, gyorsulásmérő, hát ez semmi, egy karóra itt van, ezt viseli az illető, és akkor már a fizikai aktivitás, már a táplálkozásnál, mindennél, ami, ez egy életfontosságú, ezt senki nem hinné. Ronda óra is, ebből ilyen információt lehet kiszedni. És hát itt a vércukortól, meg mindenféle egyéb mérőeszközt lehet látni. Az adatok részben a beteg otthonában kerülnek feldolgozásra. Felelősség az, hogyha a kihelyezett szenzorokkal akarok valakit vizsgálni. Hát gondolják meg, hogyha ott van az orvosnál, az orvos látja, vagy az asszisztens minimum látja, hogy jól elhelyezkedett, jól mérem a vérnyomását, hát, szóval, hogy a szabályokat betartom. Ha 100 kilométerre van, és csak jön a dróton egy jel, ugye azon az alapon én nem intézkedhetek, hogyha a mérések minőségével kapcsolatban nincsenek meggyőző evidenciák, hogy ennek köze van az igazsághoz. Úgyhogy tulajdonképpen az intelligens jelző, amit szívesen alkalmazunk ebben a vonatkozásban, az arra vonatkozik, hogy a különféle szenzorok összhangjából próbálunk következtetni, hogy a hihetőségre. Tehát ez is egy ilyen alkalom. Az adatok egy része eljut egy központi feldolgozásba, orvosasztalára juthat. Megint az egy kérdés, hogy ez, hogyha a betege ellátásban mondjuk ilyen eszközöket fognak előbb-utóbb használni, ez egy ócska kompromisszum? Nem. Ez egy óriási előrelépés. Gondoljanak arra, hogy most, hogyha valaki rászorul az orvosi ellátásra, akkor mondjuk havonta vagy két havonta elmegy, és akkor megmérik rajta azt az egy-két paramétert. Most pedig erről kvázi egy folyamatos regisztrátum van, tehát az egész történetét lehet látni. Úgyhogy sokkal gazdagabb információban. És az orvos azért ott van a dolognál, csak az orvos lesz jobban informált, és következésképpen az ő diagnózisa megalapozottabb lesz. Nem csak az állapotkövetésre lehet ezt a rendszert felhasználni, hanem tulajdonképpen terápiára is. Hát ilyesmire gondolok, hogy egy sztrókot követően, ugye nagyon kevés ember tudja megengedni magának, hogy naponta jöjjön gyógytornász, és sok mindenért, vagy beszédterápiára. Nagyon kevesen tudják ezt megengedni. Egy ilyen rendszerrel lehet, hogy nem ugyanolyan tökéletességgel, mint ahogy azt egy személyes konzultáción keresztül lehet csinálni, de minden esetre ez megvalósítható. Én azt gondolom, hogy minőségi a különbség, úgyhogy ez határozott előre lépés jelent. Azt viszont őszintén el kell mondani, hogy attól függetlenül, hogy ez a műfaj is körülbelül 10 éve él nálunk, azért ez még nincs kész. Nincs kész, tehát itt a mérnökségnek úgy általában, a technológiának úgy általában még kell fejlődni, bocsánat, hogy tényleg erre rá lehessen bízni embereket. Hát ez itt most már a büszkélkedés, ez nem az érettségi fotó, hanem a munkatársaink. Miért tetszik? Ez úgynevezett kemény mag. Ennyien vagyunk, akik mindig ezen dolgozunk. És Nagy Zoltán professzor, orvos professzor, itt ül Kósa István, kardiológus, főorvos, és itt tovább ez a leányzó dietetikus. Szóval interdisziplináris tím van azon túlmenően, hogy ott vannak a mérnökök. És én azt gondolom, hogy ez megint, hogy legyen egy alkotó légkör, ilyen szempontból nagyon fontos. És mielőtt megköszönném önöknek ténylegesen a türelmet, meg a figyelmet, azt is mondom, hogy szerencsénk van, hogy nézzük, ez a professzor Japánban van, ez Kanadában, ennél most is két doktoranduszunk dolgozik, ő a Karolinska Intézetben van, ők a közelebbi lengyel életek, Szlovákia kutatólaboratóriumban partnerek. Mert a feladat óriási, és igazi együttműködés nélkül én azt hiszem, hogy reménytelen a helyzetünk, vagy reménytelen lenne. De én most így azért azt hiszem, hogy optimista lehetek. Köszönöm a figyelmet.